Evangéliuma 9. részéből, Márk Evangéliuma 9. részéből, a 2. versről a 13. versig. Így szól hozzám Isten igéje. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára eltávozott, elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, ami erre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk ezért 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő takarta, de felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senkit sem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az ember fia már feltámadt a halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, mit jelent feltámadni a halottak közül. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk Istenünk előtted, hogy mi is olyan sokféle módon vétkeztünk ellened. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással. És most mégis mi is idejövünk a te szent színed elé. Szeretnénk, hogyha a te igéd ugyanúgy beleragyogna az életünkbe, mint ahogy a tanítványokéba beleragyogott a hegyen. Kérünk szépen, hogy a Szentlélek által méltatlan voltunk ellenére, mégis szólj hozzánk, és add, hogy most egyedül az Úr Jézust lássunk. Ő legyen itt a középen a legfontosabb. Ő határozza meg a gondolkozásmódunkat, azt, ahogy igent mondunk az igére, és elfogadjuk a te tanításodat. Bűnbánattal valljuk meg, Urunk, hogy olyan nagy a különbség az életünk ünnepnapja és a hétköznapja között. Olyan nagy a különbség a között, amit teszünk, és a között, amit hiszünk a Szentlélek által. Pedig tudjuk, hogy ennek a kettőnek egységbe kéne lennie. De érezzük a bűn rontását a mi életünkben. Tapasztaljuk, hogy milyen sokszor tönkreteszi még a legtisztább szándékunkat is, a legjobb elhatározásunkat is. És sokszor megijedünk saját magunktól is, hogy milyen indulatok, haragok, keserűségek származnak belőlünk. De könyörögve kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Teremts bennünk tiszta szívet, és kérünk szépen, add meg, hogy a te akaratodat tudjuk mindenben követni. könyörgünk hozzád, Urunk, a mi világunk békéjéért. Rád volt szüksége ennek a békételen világunknak. Könyörgünk hozzád a kárpátaljai testvérekért. Kérünk szépen, hogy te adj nekik békességet, őrizd meg azokat, akik a háborúban szenvednek, könyörgünk hozzád a testvérgyülekezetért, és most különösképpen is azokért, akik otthon vannak, félnek, nem tudják, hogy mi történik velük holnap vagy holnap után. És kérünk téged azokért a kis emberekért is, akiket Oroszországban hajszolnak bele egy ilyen értelmetlen háborúban. Urunk, tudjuk, hogy egyedül a te kezedben van a hatalom arra, hogy békesség legyen ebben a világban. A magunk erejében bizakodva minden reményünk elveszett már, de benned bizakodunk, és tőled kérjük, hogy segíts az otthon maradottakon. Őrizd meg őket, védelmezd az életüket. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Csak azt kérjük tőled, Jézus Krisztus érdeméért, hallgass meg bennünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, Isten megbocsátja a megvallott bűnöket. Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hogy köszöntsem szeretettel a kárpátaljai Badalóról érkezett testvéreket. Ők néhány napja vannak itt Istarcsán. Így ismerkedhetünk meg velük. Isten hozta őket a gyülekezetünkbe, hallottuk, hogy ők is reformátusok, Isten áldását kérjük az életükre. Hadd kérjem azt, hogy egy rövid bemutatkozás erejéig jöjjenek, álljanak ide az urasztala elé, hogy lássuk őket. Isten hozta a testvéreket szeretettel, köszöntöm. Áldás, békesség. Áldás, maradjanak itt, és akkor forduljanak a Istenhoz felül, hogy itt vannak, forduljanak a gyülekezet fele. Azt hittem, hogy még fönt is vannak testvérek, de látom, hogy mások jönnek. Istenhoz örülünk, hogy itt vannak, sok áldást kívánunk az életünket. Viszont szomorúak vagyunk, hogy ilyen körülmények között kell, hogy itt legyenek, bár fordítva lenne, hogy mi vehettünk volna meglátogatni a testvéreket.
Nem borul, de jó Isten.
Így van, reméljük, hogy ez így lesz, és békében majd hazamehetnek az országba. Kérem, hogy foglalkozz helyet. Isten hozta a testvéreket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 208. dicséret első versét énekeljük el, és a 208. dicséretünk első versének az eléneklése után menjenek ki a gyerekek, a gyerekisten tiszteletre. A régi énekeskönyv szerint, tehát a fekete énekeskönyv szerint ez a 167. Jöjj mondjuk hála szót, hűs szájjal és hűs szívvel. Azért választottam ezeket az énekeket, ezeket tudom könnyebben játszani, de nagy örülünk, hogy Svíd Dávid itt van közöttünk, és vállalta a orgonálás szolgálatát. Köszönjük szépen, Isten áldja meg. Tehát a régi énekeskönyv szerint 167. ki a gyerekisten tiszteletre, és addig, amíg a gyerekek kimennek a gyerekisten tiszteletre, elmondom, hogy a gyülekezeti teremben kivetítjük az Isten tiszteletet, és ha karon ülő gyerekkel van valaki, akkor ilyenkor kimehet ő is a kivetítésre, és ott tévén keresztül megnézheti az Isten tiszteletet. A gyülekezeti teremben van ez a kivetítés, nyugodtan meg lehet. Fennállva hallgatjuk egy Istenítőt, ahogyan szolgódnánk, a már felolvasott igéknek a folytatásából, tehát a Márk evangélium a 9. részének 14. versétől a 29. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük. Írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ezt megragadja, úgy letepeli őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevelik. Szóltam tanítványainak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elég. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett, és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő azt válaszolta gyermekkora óta? Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit lehet tenne, szállj meg minket és segíts rajtuk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki. Te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre a felkiáltott erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajtazat semmivel sem üzhető ki, csak imádsággal. Ámen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, egy csodálatosan szép történetet olvasunk az igében arról, hogy Jézus felment a megdicsőülés hegyére. Azt olvassuk, hogy ruhája fehéren kezdett ragyogni. Olyan fehéren, amit ruhakészítő nem tud elkészíteni. Abban a korban nem tudták, hogy miről van szó. Ma már tudjuk, aki ilyen infrasugarakkal foglalkozott, az érti pontosan, hogy miről van szó. De látták. De tapasztalták. És ezért le tudtak írni valami olyat, amiről az iskolában nem tanultak. Ez is bizonyítja, hogy szemtanúk híradása, akik ott voltak fönt a hegyen, és látták Jézus elváltozását. És azután lejöttek a hegyről, és meg vitatkozó sokaságot láttak. Jézushoz jöttek az emberek, a tanítványokkal találkoztak, a tanítványok pedig nem tudták meggyógyítani a holdkoros fiút. Jézus ezt a vitatkozást látva megkérdezte a vitaokat. És egy különös beszélgetés alakult ki az édesapa és Jézus között a hitről. Jézus azt mondta, hogy a kicsi hitűségük miatt nem tudják meggyógyítani ezt a gyermeket. Máté evangéliumában olvas. A kicsi hit nem a hit nagyságára vonatkozik. Hiszen azt is mondta Jézus, hogy egy mustárgalmi hit is elég ahhoz, hogy helyeket mozgathasson meg. Hanem arra vonatkozik, hogy valakinek éle a hite, élet van-e benne, vagy pedig halott, terméketlen. Gondoljunk csak arra, hogy ha egy kicsi mag valahogy belesodródik egy sziklának a hasadékába, és az a magot elkezd csirázni és növekedni, akkor nagy fává válva szétfeszítheti a sziklát is. Ha élet van benne, de ha nincs benne élet, akkor semmi sem történik. Nos, ugyanígy van ez a mi hitünkkel is. Ha Jézusi élet van a hitünkben, ha nem csak megszokás, ha nem csak üres vallásosság, akkor hegyeket tud megmozdítani. És arra utalni Jézus a szavaiban, hogy az imádság által erősödik meg az ember hite. Imádkozni kell folyamatosan, hogy erős hitünk képes legyen arra, hogy másoknak segítsen, mások támaszává legyen. És ezután Jézus meggyógyította ezt a holdkoros fiút. Amikor pedig a tanítványok maguk között megkérdezték, hogy ők miért nem tudták meggyógyítani, akkor Jézus azt felelte, hogy ez a gonosz lélek nem üzhető ki, csak imádság által. Bőt első vasárnapján vagyunk. Megterítettük az urasztalát, és úrvacsorát is fogunk venni. A mai alkalommal a böjtről szeretnék szólni. Jézus 40 napi böjtöléssel készült a messiási szolgálatára, és általában nem vetette el a böjt lehetőségét. Elítélte viszont a farizeusoknak a formális böjtölését. Keresztelő János és tanítványai böjtjét nem ítélte el. De a saját tanítványainak azt mondta, hogy amíg ő velük volt, addig nem böjtölhetnek. Nem tudjuk, hogy az ős gyülekezet megtartotta-e a böjtölés szokását. Van olyan ige, amelyiknek az alapján azt mondják a Biblia magyarázók, hogy nem. Például az az ige, hogy senki meg ne ítéljen benneteket újholt ünnepek, ételek dolgában. De találunk olyan igéket is a Bibliában, ahol össze van kötve a böjtölés és az imádság. Különösen is abban a két történetben, amelyik a tanítványok elhívására és misszióba való küldésére vonatkozik. Miért találjuk meg több helyen is a böjtölésre való utalást az új szövetségben? Valaki nagyon szépen így fogalmazta meg, Ha imádkozom, akkor az imádság csak a fejedben van meg. Ha böjtölünk is, akkor az egész testedben ott van az imádság. De az új szövetség kötelező böjti előírásokról, érdemszerző böjtől egyáltalán nem szól. Ritán szoktam ilyet elmondani, de ezt muszáj elmondanom a mai éves tiszteletben. Ha valaki a régi fordítású Bibliát tartja a kezébe és megnézi az igét, akkor ez a mai ige azzal fejeződik be, hogy ez a lélek nem üzhető ki, csak imádság és böjtölés által. Az új fordításban pedig ezt olvassuk, hogy ez a lélek nem üzhető ki, csak imádságát. És ennek a különbségnek az az oka, hogy a Biblia legrégibb kéziratában a böjtölés szó nincs benne. Egészen régi kézirataik vannak. Létezik olyan is, ami a 4.-5. századból való. És mondom, a legrégebbi kéziratokban nincs benne. Azt kell mondanunk, hogy valaki a későbbi időben úgy gondolta, hogy még jó az, hogyha böjtölés szót is hozzáveszi. De úgy tűnik, hogy Jézus csak azt mondta, hogy ez a lélek nem üzhető ki máshol, csak az imádság által. Sokan a mai világban is úgy gondolkoznak, hogy ha imádkozom, akkor sok mindent megad az élet. De ha nagyon nagy bajban vagyok, akkor különösen is jó az, hogyha böjtölök hozzá. Mert ha böjtölök is, akkor még inkább meghallgatja Isten az imádságomat. Ez a gondolatmenet rossz. Ez sehol sem tanítja a Biblia. A böjtel nem lehet zsarolni Istent. A böjtnek tiszta szándékunknak kell lennie. Mikor veszélyes a böjt? Ha magunkra irányul. Ha külsőséges. Maga mutogató. Ha teljesítmény jellegű. Az ilyen böjt nem az evangélium szerint való. Nem szabad azt hinni, hogy a böjttel kényszeríthetjük Isten a magunk akarata megcselekvésére. A helytelen böjt egyik torz formája volt, amikor a flagellánsok ostorral verték magukat, és úgy jártak városról városra. Úgy kell elképzelni ezeket az ostorokat, hogy az ostorok végén ilyen buzaszem méretű kis kampók voltak. És a sok ostor szíra rá voltak ezek a kis kampócskák kötve, és amikor megütötte a maga mesztelen testét, akkor ezek a kampócskák beleakadtak a bőrbe és a húsba, és volt olyan, hogy egyszerre nem is tudta kitépni, hanem több egyszerre kellett, hogy kitépje. Mi volt az oka, hogy így elkezdték ostorozni magukat az emberek a 13. században? Az volt az oka, hogy újra kitört a pest is. Ez ugye az 1300-as évek közepe táján. Mégpedig olyan mértékben, hogy Európa lakosságának az egyharmada vagy a fele kipusztult a pestis járvány miatt. És ennek az volt az oka, hogy Kaffában, ez a település ma a Krím-félszigeten található, és Feodósziának hívják, Kaffában volt egy erőd. És ezt az erődöt megvásárolták a genovaiak. De háborúba keveredtek a kipcsakok. És a kipcsakok úgy gondolták, hogy különösebb ostrom nélkül is meg lehet szerezni ezt a lakást. Volt néhány ember, aki pestisben ment. És azt gondolták, hogy ezeknek a pestiseknek a hulláit belövődőzgetik a városba. Ennek nyomán majd kitör a pestis a városba, akik ott vannak, azok meghalnak, meg elmenekülnek, ők pedig szétlövés nélkül elfoglalják a lakást. Igen ám, de a genovaiak, amikor látták, hogy kitört a pestis, akkor hajókon hazautaztak Itáliába. És leírják a történészek, hogy milyen útvonalon a pestis egész Európát végigjárt. És ahogy említettem, a lakosságnak, Európa lakosságának az egyharmada vagy a fele elpusztult a pestis járvány következtében. Az emberek pedig annyira megijedtek, hogy elkezdtek ilyen ősors rontóan bőtölni. Magukat ütötték, magukat ostorozták, mert azt gondolták, hogy ezzel kikényszeríthetik Istentől, hogy végre vessen véget a pestis járványnak. Azután valamelyik pápa határozott utasítással leállította a böjtölésnek ezt a formáját, törvénytelennek nevezte, és azt mondta, hogy ilyet többet nem szabad csinálni. Mi keresztény emberek hiszük és meg vagyunk róla győződve, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk. És néha előfordul az életünkben olyan helyzet, amikor nagy megpróbáltatásokon kell keresztül menni. És ilyenkor is a Római Levél 8. részének a 28. versében azt mondjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Hisszük azt, meg vagyunk róla győződve, hogy ami ebben a világban történik, annak a mi javunkat és a mi üdvösségünket kell, hogy szolgálja. Tehát, ha Isten a legjobbat akarja nekünk, akkor az imádságunk célja nem az, hogy megváltoztassam Isten akaratát, hiszen ő a legjobbat akarja. Ha az én elképzelésem szerint megváltoztatná azt, káromra lenne. Hanem az imádságom célja, hogy megértsem, hogy mit akar velem Isten. És el tudjam fogadni az ő akaratát, illetve azt, amit a számomra kijelölt. És látunk több esetet a Bibliában, amikor Pál apostolnak például kemény botütéseket kellett kiállnia. Ez nem az ő javát szolgálta, de az ő élete által és az ő szenvedései által például a filippi börtönőrnek a megtérését és a hitre jutását. Létezik olyan is a hívő életben, hogy nekünk kell valamilyen szenvedést elboldoznunk, azért, hogy az másnak legyen a javára, másnak legyen az üdvösségére. Azt mondta Jézus ennek a gyógyításnak a kapcsán, hogy Ez a lélek nem üzhető ki mással, csak imádságával. Tehát azért kell imádkoznunk, hogy megerősödjön a hitünk, és Isten akarata elvégzésére alkalmassá legyünk. Kálvin azt mondta, hogy ne a bőrben lássuk a gyógyszer, hanem az imádságban. És amit leginkább ki kell hangsúlyoznunk, hogy a bőjt nem érdemszerző Isten előtt. A bőjt által nem érjük el az üdvösségünket. De a bőjtnek van értelme. Mégpedig elsősorban a mások megsegítésének érdekében történő lemondás. És itt az Isten tiszteleten hagyd köszönjem meg, hogy ezekben a bőti napokban a testvérek ezt most gyakorolták. Odafordultak a bajban lévők felé mindenféle módon. Ez a bőtnek az igazi, tiszta értelme. Jézus nem azzal bőtölt, hogy nem evett vagy nem ivott. Sőt, együtt volt a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Sőt, rámondták, hogy nagy épkű és részegesek barátja. A Jézus igazi bőtje az volt, amikor a Golgotai kereszten a mi üdvösségünkért odaáldozta a maga életét. Azért, hogy nekünk üdvösséget és örök életet ajándékozza. Nem neki lett jobb ezáltal. Nem az ő élete lett kényelmesebb, hanem azt akarta, hogy bennünket, bűnösöket megváltson. És örök élete ajándékozhasson meg. Jézus harca ott ért célba, ahol ő maga lett erőtlenné, hogy segítsen a hitben erőtleneket. A teljes erőtlenséget, a teljes kiszolgáltatottságot vállalta. Azért, hogy olyanná legyen még ebben is, mint mi vagyunk. És segíteni tudjon rajtunk. Amikor meggyógyította ezt a hordkoros gyermeket, akkor mint erős, mint orvos, mint a betegek istápolója cselekedett. De a Golgotai kereszten ugyanolyan alázatosan megtörte, vállalta a sorsunkat. Meghalt értünk, hogy üdvösségünk és örök életünk legyen. Isten ajándékozzon meg bennünket helyes bőttel. És a bőtölésünknek egyetlen célja legyen, hogy az imádságunk, az életünk még jobban az élő Isten szolgálja. Amen. Kedves testvérek, fennállva készülünk az uralkodásunkhoz. Jézus hív bennünket az ő megterített asztalához. Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Ezek Jézus Krisztus szavai. Hallgassuk meg, hogy mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Elénk adják ezt az evangélisták mindnyájat, de legteljesebben Pál apostol a korintusi első levél 11. részében a 23. verstől kezdve eki. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és azt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván. E poháron az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Előttünk vannak a látható jegyek, amelyek az Úr halálát és feltámadását hirdetik. Hagyjuk meg a fejünket, és bűnbánattartásképpen imádkozzunk. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szíved teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Urunk Istenünk, segíts, hogy meglássuk a magunk bűneit, most különösképpen is a kevékedésnek, a dicsekvésnek, a hamis vallásoskodásnak a bűnét. Kérünk szépen, segíts, hogy meglássuk, amikor még a vallásos cselekedetünkben és a bőtölésünkbe is bűn keveredett. Könyörögve kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet, újítsd meg a mi hívő életünket, és akkor, hogy egészen neked tudjunk szolgálni. Kérünk szépen, hogy az úrvacsora, hogy erősítse meg a hitünket, pecsételje el a mi gondolkozásmódunkat, és segítsen, hogy még közelebb kerüljünk te hozzád. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, jeltek tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallásot. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, fölment a mennybe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Atya Szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, én a ti hitvallástételetekben nem kételkedem, mégis egyházunk bentartása szerint néhány kérdést teszek fel, amire kérem, hogy hallható szóval válaszoljunk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus az ő szent testét és szent vérét a Szentlélek által, hogy bűneinket megbocsássa és lelkünknek örök üdvösséget szerezze? Ha igen, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, akkor felejétek, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti vétek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Nincs azért mi már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a tesz szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és járjunk az urasztalához. Kedves testvérek, most a koronavírus válság idején úgy gyakoroltuk az úrvacsora vételét, hogy kitettük az urasztalára a kenyeret, arra kérünk mindenkit, hogy egy kis darab kenyeret legyen ki, és az bort pedig a szokott módon fogok osztani. Feleségem most nincs itt a mai Isten tiszteletem, a lepra missziónak egy kiállításán kell részt vennie, ezért ő most nem tud a vacsora vételében segíteni. A 440. dicséretünket énekeljük el, és mindjárt meg is mondom, hogy a 440. dicséretnek az új énekes közben mennyi a sorszáma. A 360. az új énekes közben. 360. az új énekes könyv szerint. Jelvássuk az új keresztét, melyet felvett életünk. Szeretettel hívjuk a Úr megterített asztalához azokat a testvéreket, akik a maguk egyházának az úrvacsorázó tagjai, református testvérünket, hogyha konfirmáltak maguk, a mi egyházunknak az úrvacsorázó tagjai, evangélikus, baptista, katolikus testvéreket, hogyha ők a maguk egyházának az úrvacsorázó tagjai. Tehát a régi énekeskönyv szerint a 440. dicséretet. Nem? Ilyen lássuk az új keresztét. Az újban 360, a régiben pedig a 440.
Thank you.
A mi Úrunk Jézus Krisztus szerezte az utolsó vacsoráját, amivel éltek az apostolok, így éltek el a reformátorok, szüleink, az szüleink, hogyha hitben haltak meg, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Kérlek és intelek titeket, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti testetekben. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek el egymást szeretetben. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szerencséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott innétek. És az Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elhívattatok is egy testben. Most mielőtt hazatérnénk a hajlékunkba, gyertek, emeljük fel a szívünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád imádkozunk most a gyászoló testvérekért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével. Mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahol uralkodsz, ahova hazavász majd bennünket. Kérjük, hogy erősítsd meg őket a feltámadás és az örök élet reménységével. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk szépen, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Rád bízzuk őket, és imádkozunk azért, hogy legyen meg az életünkkel a te legszentebb akaratod, amiről hiszünk, hogy a javunkra van. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a világunk békességéért. Most különösképpen is imádkozunk az ukrajnai háború szenvedőiért, az otthon maradottakért, a kis katonákért, azokért, akiknek minden nap szembe kell nézniük a halállal. Kérünk szépen, hogy őrizd meg őket a te nagy kegyelmedből és a nagy irgalmasságodból. Így könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk. Hogy adj egy ébredést itt Magyarországon, hogy minél többen hitre jussanak, neked engedelmeskedjenek, akaratodat kövessék. És könyörgünk mindazokért a vezetőinkért, akik parlamentben végzik a munkájukat. Adj neki bölcsességet, hogy a te akaratod szerint tudják vezetni, irányítani országunk életét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök.